A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Közelebb a matematikához. Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Vendégem ma Pak János, a kombinatórikus és algoritmikus geometria egyik világszerte elismert vezető kutatója, a Rényi Intézet kutatóprofesszora. Vele beszélgetünk most arról, hogy miért éppen Marina Viazovszkának ítélték a Rényi Intézet Fejes Tóth László díját. Marina Viazovszka egyébként Svájcban él, ő a Lozanni Matematikai Intézet professzora és számelméleti tanszékének vezetője.
Ugye 2022-ben kapott Fields érmét, ami azt jelenti, hogy nagyon fiatal, 40 éves, és hát ideális jelölt volt ennek a díjnak, a Fejes Tóth díjnak az elnyerésére, mert geométer, és ráadásul egy klasszikus geometriai problémával kapcsolatban ért el döntő áttörést, még tulajdonképpen fiatal posztdokként, és a PhD tanulmányai meghosszabbításaként. Na most ez a probléma, ezt el lehet mondani, röviden össze lehet foglalni, ez a gömbpakolási probléma, ami az, hogy hát mondjuk veszünk egy a három dimenzióban az, hogy veszünk egy nagy tartályt, és abban szeretnénk bepakolni annyi egységnyi méretű, egyforma üveggolyót, amennyit tudunk. Hát hogy kell őket bepakolni, és mennyit tudunk beletenni, hogyha ez a térfogat, amiben bele akarjuk tölteni, ez jó nagy. Viszonylag hamar rájöttek arra, ezt Kepler sejtésnek szokták mondani, hogy a legjobb az, hogyha az ember úgy helyezi el az üveggolyókat, mint ahogy a piacon szokták az almákat vagy a narancsokat, hogy egy réteget letesz az ember, amivel minden egyes golyónak hat szomszédja van, aztán arra még egy olyan réteget pakolunk, de úgy pakoljuk, hogy azoknak a golyóknak az alja az pont azokba a lukakba kerüljenek, amik az első rétegen voltak, és így tovább. Na most ez a Kepler sejtés, ez tulajdonképpen mindenki azt gondolta, hogy igaz, de egészen az 1990-es évekig megoldatlan maradt, és akkor egy Tom Hales nevű matematikus csinált egy olyan megoldást, amit egyébként a megoldás az számítógépes módszereken nyugodott, de azon kívül olyan elveken, amiket Fejes Tóth László javasolt egy 1953-as könyvében. Szóval ez a Kepler sejtés végül is megoldódott, de kérdés volt, hogy magasabb dimenzióban hogy vannak ezek a dolgok. Persze fölteheti az ember a kérdést, hogy miért érdekesek a magasabb dimenziók, erről esetleg majd később beszélhetünk. Mindenesetre a matematika számos területén és alkalmazásokban is nagyon fontosak a magasabb dimenziók, és magasabb dimenziókban teljesen eldöntetlen volt a kérdés. Két olyan dimenzió volt, amiben egyáltalán sejtéseket megfogalmaztak, ez a 8 dimenzió és a 24 dimenzió. Ugyanis ezekben a dimenziókban olyan rendkívül szimmetrikus, szép elhelyezések voltak ismertek, amikről az ember reménykedett, hogy ezek az elhelyezések optimálisak. És ez az, amit Marina Viazovszka bebizonyított, 8 dimenzióban egyedül bizonyította, és akkor néhány héttel azután a 24 dimenzióban néhány társszerzővel együtt szintén ugyanazt a módszert használva sikerült elintézni a gömbpakolási kérdést. Hozzá kell tenni, hogy ezen kívül az 1-2-3 dimenzióban szinte ismert még, és semmilyen más dimenzióban nem ismert a megoldás.
Olvastam a méltatásban, vagy a leírásban, hogy a Fields érem az konkrétan a bizonyításért járt, és azért, mert hogy ez, amire rájött Marina Viazovszka, nagyon jól alkalmazható más területen. Hogyan kerül ez más matematikai területekre, vagy hogyan a gyakorlati életbe, vagy az alkalmazásba ez a bizonyítás?
Először is a bizonyítás az érdekes módon ilyen számelméleti, tulajdonképpen számelméleti módszereken alapul, és tényleg egy egészen varázsos véletlennek tűnik, hogy ezek a módszerek működnek ebben az esetben. Persze ilyen varázsos véletlenek vannak szép számmal a matematikában, de van alkalmazása ezeknek a módszereknek a számelméletben, amik hát kicsit technikaibb lenne elmagyarázni, hogy mik, de tulajdonképpen áttételesen gyakorlati alkalmazásai is vannak magának a problémának és ezeknek a megoldásoknak, ugyanis, ahogy egyébként a előadása is, Marina Vjazovska előadása, ami abból az alkalomból hangzott el, hogy átvette a díjat, az is kódokról szól. Hibajavító kódokról. Na most tulajdonképpen ezek a hibajavító kódok, azok egy kicsit más terekben, de szintén egyforma gömbök elhelyezéseiről szólnak. Úgyhogy abban lehet reménykedni, hogy ezek a módszerek, tehát egészen konkrétan az előadás, ez egy olyan régi sejtéssel, ma már tétellel foglalkozott, ami ilyen kódok optimális voltát igazolta, de ezek végső soron olyan kódok fölállításához vezethetnek, amikkel nagyon hatékonyan lehet üzeneteket közvetíteni, aztán az üzeneteket, azokat lefordítani normális érthető nyelvre. Ez az a terület a számelméleten kívül, ahol a mai tudásunk szerint a leghatékonyabban lehet ezeket a módszereket alkalmazni.
Olvastam az ukrán matematikussal egy interjút, abban elmondta, hogy őt a diákolimpiák, a nemzetközi matematikai diákolimpiák vezették lényegében a matematika szeretetéhez, és hogy problémákon gondolkodjon, és ugye ő a második nő, aki Fields érmet kapott, ugye ezt 40 év alatti matematikusoknak adhatják, vagy adják, és ő az első, aki Ukrajnában, tehát Kijevben végzett az egyetemen. Azon gondolkodtam, hogy vajon mennyire klasszikus az az út, amit ő bejár egyébként matematikusként.
Abban az értelemben klasszikus, hogy a szovjet matematikának nagyon nagy hagyományai voltak, és nagyszerű iskolái, és ő is egy ilyen, hogy mondjam, szovjet időkből maradt, kiváló líceumban járt Kijevbe, ahol kiváló tanárok tanították, és valóban ott végezte el az egyetemet, de aztán már a master diplomáját azt Németországban szerezte, azt hiszem Kaiserslautern-ban, és Bonnban pedig a PhD-jét. Annyiban is ez egy tipikus pálya, hogy nagyon, hogy mondjam, átjárhatóvá vált, legalábbis az orosz-ukrán háború kitörésig nagyon átjárhatóvá vált Európa, is átjárhatóvá vált a világ, és a legkiválóbb diákoknak lehetőségük nyílt arra, hogy az általuk választott egyetemeken folytassák a pályájukat, és hát gondolom, hogy örömmel fogadtak egy olyan matematikus, ráadásul matematikus nőt, aki már a versenyeken kiválónak bizonyult. Tulajdonképpen két évi kollégák is voltunk a Lozánban, az EPFL-en, és ő ott a matematikai intézetnek ma a vezetője.
Mondott a díjátadón bármi olyat, amiből kiderül, hogy ez a díj mennyire fontos neki? Tényleg nagyon nehéz összeszámolni, hogy hány díjat kapott már ilyen fiatalon, de hogy vajon a Fejes Tóth László
hát
ére mit
jelent?
Ez
egy nagyon érdekes dolog. Ugye minden díjnál fölmerül, hogy kinek fontos a díj, annak, aki kapja, vagy annak, aki adja. És azt hiszem, hogy mind a két oldalnak fontos, mert természetesen nagy elismerés valakinek, hogyha egy ilyen kiváló geométerről elnevezett díjat kap rá, ráadásul annak a geométernek a hazájába, és hát nekünk is nagyon fontos, hogy olyan kiváló díjazottaink vannak, mint Lovász László, Szemerédi Endre és Marina Vjazovska, és nyilván ez a díjnak a hírét is öregbíti.
Fejes Tóth Lászlóról lehet tudni, hogy a gömbpakolás az neki egy központi kérdés volt, és az előbb említette a könyvet is, ami Németországban jelent meg először.
A Lagerungen című könyve 1953-ban jelent meg, a Springer egyik nagyon előkelő, a legelőkelőbb könyvsorozatában, és és hát tényleg unikumnak számít, hogy a könyv angol nyelvű fordítása az az eredeti német verzió megjelenése után 70 évvel látott napvilágot. Ugye 70 évvel később érdemes volt még a könyvet lefordítani, ma is egy teljesen klasszikus forrás. Persze ez nem csak fordítás volt, amit a Fejestóth László fia és Vlodek Kuperberg, egy lengyel származású amerikai matematikus készített el, hanem ők hát körülbelül ugyanannyi plusz anyagot hozzá is tettek, mint egy függelékként azokról a fejleményekről, amik azóta az elmúlt 70 évben történtek, és hát természetesen rengeteg fejlemény volt. Részben azért, mert Fejestóth László egy iskolateremtő matematikus volt, és nem csak Magyarországon volt iskolája, hanem hát leginkább Európa szerte, Németországban, Ausztriában, de Amerikában is.
Mi az, amit neki köszönhet a magyar matematika?
Sok mindent köszönhet neki. Az egyik dolog az, amit köszönhet éppen ez az iskola, mert hát tényleg kiváló magyar matematikusok voltak, Rizfrigyes, Fejér Lipót, Turán Párényi, azért nagyon kevesen közülük hagytak maguk mögött egy virágzó iskolát. Egyébként Rényi hagyott, és a mai valószínűségszámítási iskola Magyarországon az még mindig jó részt Rényi Alfréd hatásának köszönhető. Hát nem csak az, hogy egyáltalán van az az intézet, a Rényi intézet, amiben nekem is szerencsém van dolgozni, hanem maga a valószínűségszámítási iskola is. Na most Fejestóth egy kivételes iskolateremtő matematikus volt. Részben talán az volt a varázsa, hogy miután középiskolai tanárként kezdte az Árpád gimnáziumban, ezért nagy érzéke volt a szép, egyszerű problémák megfogalmazásához, amivel meg lehet fogni a diákokat. Azok a geometriai problémák, amik őt izgatták, azok jelentős részben ilyen problémák voltak, és nagyon szerette azokat a kérdéseket, amiket az utca emberének is meg lehetett fogalmazni, és igazából így sikerült elcsábítania a fiatal matematikusokat, olyan kérdéseket sikerült föltennie, amik megoldható kérdések, a megoldásuk föllelkesíti azokat az ifjú feladat megoldókat, akik sikerrel jártak, és arra ösztönzi, hogy mélyebben belássanak a területbe, és ha egy kicsit mélyebben belásnak, akkor persze már olyan feladatokkal találkoznak, amikkel évekig lehet dolgozni, gondolkodni, és hát szerintem ez volt a titka. Rajta kívül talán Erdős Pál volt a magyar matematikában, akinek sikerült hasonló módon fiataloknak a tucatjait megmozgatnia, és a matematika felé irányítania, és tulajdonképpen az ő hatásuk az még ma is erősen érezhető a magyar matematikában.
A geometria az ő korában, Fejestóth László korában mennyire volt vezető terület a magyar matematikában? Tehát, hogy neki köszönhető lett az, vagy már akkor is?
Hát a geometria egy óriási terület. Rengeteg vonatkozása van a differenciál geometriától kezdve a, nem tudom én, topológiáig, ami tulajdonképpen a geometriából nőtt ki. Az a fajta diszkrét geometria, amit Fejestóth László kezdett el csinálni, és egy kicsit másfajta diszkrét geometria, amit Erdős Pál kezdett el csinálni, ezek tulajdonképpen teljesen hiányoztak a matematikából. Tehát ezt a síkbeli elhelyezések, háromdimenziós térbeli elhelyezések kérdéskörét ezt igazából Fejestóth László kezdte el feszegetni, és sok év után, hát nem olyan sok év után, 1953-ra írta meg ezt a klasszikus monográfiát, Mindenesetre annyira sikerült kidolgozni ennek az elméletnek az alapjait, hogy amikor a 60-as években egy Rogers nevű angol matematikus egy kis könyvecskét írt a magasabb dimenziós elhelyezésekről, hasonló problémákról, akkor annak a bevezetésében azt írta, hogy hát 20 évvel ezelőtt még nem lehetett volna ennek a témának könyvet szentelni, mert csak néhány elszórt eredmény volt ismeretes. Fejes Tóth László monográfiájának megjelenése után meg az embernek úgy tűnhet, hogy fölösleges még egy könyvet írni erről a témáról. Szóval azt lehet mondani, hogy ezt a témát tényleg a matematikának a fősodrába Fejes Tóth László hozta be.
A Rényi Intézet fennállásának 75. évfordulójára megjelent egy kiadvány, ami egyébként elolvasható a honlapon is, és abban ön írt Fejes Tóth Lászlóról egy visszaemlékezést, egy szöveget, és azt írja, hogy rendkívül szerény, puritán, velejéig tisztességes ember volt, aki szinte naív módon hitt a tiszta ész erejében, és kereste az igazságot. Mit jelent az ő élete szempontjából, vagy az ő pályája szempontjából mindez, amit írt?
Hát ugye ez az egész generáció, Fejes Tóth László 1915-ben született, úgyhogy a matematikusi karrierjének a dereka az éppen arra az időre esett, amikor ugye legszörnyebb dolgok történtek Magyarországon, Európában és a világban. A fasizmus ideje, ő is 2 évig volt katona, aztán az egyik legközelebbi munkatársa Kolozsváron, mert igazából nem gimnáziumban kezdte, hanem ugye 1940-ben visszacsatolták Magyarországhoz Erdélyt. Akkor azután megnyílt a Kolozsvári Egyetem, és ő a Kolozsvári Egyetemre került, felteszem, tanár segédnek, és ott kapcsolatba került egy Lázár Dezső nevű matematikussal, aki a zsidó gimnáziumban tanított Kolozsvárot, és tulajdonképpen ezt minden interjúban Fejes Tóth László elmondta, hogy Lázár Dezső volt az, aki hozzájött ezzel a szép problémával, hogy lehet a legtöbb körlapot elhelyezni egy nagy négyzetben, vagy a legtöbb a pontokat úgy elhelyezni egy négyzetben, hogy minél távolabb legyenek egymástól. És ez volt a kezdete annak, hogy ezek a kérdésekkel kezdett el foglalkozni. De visszatérve a fő kérdésre, Lázár Dezső például feleségével és 2 gyerekével együtt a fasizmus áldozatává vált. Nem az egyetlen közeli kollégája volt Fejes Tóth Lászlónak, hát látta, hogy mik történnek körülötte, akkor utána visszatért Budapestre, akkor kezdett az Árpád gimnáziumban dolgozni, és hát ugye a történelem az nem ment el mellette. Ezekben a történelmi időkben, hát ezek próbára tették az embereket, és kiderült, hogy ki az, aki megfelel a legmagasabb erkölcsi normáknak, és ki az, aki nem. Fejes Tóth Gábortól hallottam azt a történetet, hogy Fejes Tóth László az nagy elismeréssel többször felolvasta nekik gyerekkorukban Schiller Die Bürgschaft című, a kezesség című versét, ami hát mélyen beleívódott Gáborba is. A versnek az a lényege, hogy az autokrata király az halálra ítéli a főhőst, aki azt mondja, hogy neki még dolga van, mert a testvérét férjhez kell adnia, és azt mondja, hogy de itt van, kezességet vállal értem a barátom, engedjen el 3 napra, és én visszatérek, és akkor végezzen ki 3 nap múlva. És a király hát mosolyog magában, gondolja, hogy na úgyse fog visszajönni, és hát a vers perce arról szól, hogy mindenféle nehézségek, természeti csapások, vihar, haramiák, támadása, stb. Dacára 3 nap múlva visszaér, és azért, mert az adott szavát azt tartja. Na most ez annyiban volt releváns, hogy amikor Fejes Tóth László meghívást kapott Németországba, Freiburgba, akkor hát elég ritka volt, hogy matematikusoknak engedték azt, hogy hosszú időre ellátogassanak nyugati egyetemekre, és általában úgy, hogy a családjuk addig itt maradt. Hát így biztosították, hogy nehogy az illető lelépjen. Uh-huh. Na most Fejestót Lászlót is behívták a belügyminisztériumba, és a ottani alkalmazott beszélgetett vele, és aztán mondta, hogy nézze Fejestót úr, maga nagyon becsületes embernek látszik, hogyha megígéri, hogy a családja visszajön, akkor itt vannak az útlevelek. Úgyhogy természetesen Fejestót László megígérte, és föl sem merült, hogy ilyen körülmények között ne térjen haza Magyarországra. Hát ugye ez volt a mi nagy szerencsénk, azért, mert ennek köszönhető az végül is, hogy itt maradt a Matematikai Kutatóintézetbe, ment el dolgozni, és hát a Matematikai Kutatóintézetet igazgatta 1970 és 1983 között, ugyanazzal a becsületességgel, tisztességgel, mint politikai, mint pedig szakmai kiválósággal, ami rá egész életében jellemző volt.
Pach János a Rényi Intézet kutatóprofesszora a vendégem, beszélgetésünk apropója pedig a Fejestót László érem átadása. Marina Viazovska ukrán matematikusnő vette át ezt az elismerést, aki egyébként a második nő, aki elnyerte a Fields érmet 2022-ben. Rövid szünet, és azután visszajövünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.